füles bagolyolvasó, gúj, de mopasszant, fehér és kék. Csónakom, kedves kis csónakom, hófehér csónak, hosszú csíkkal bordazata szegélyén, szelíden, lágyan siklott a sima tengeren. Nyugodt és álmatag volt a tenger, hatalmas és kék is, olvatagon, áttetszőjén kék, átfolyt rajta a fény, a kék fény, egészen a sziklákig a vízfenéken. A villák, a fehér, ragyogó fehér villák tárt ablak szemekkel nézték a tengert, mely kertjeik falát simogatta, a kerteket telepálmákkal, áloékkal, örökzöld fákkal, mindig viruló virágokkal. Szóltam csónakosomnak, ahogy lassacskán nevezett, álljon meg Paul barátom kis kikötője előtt. És teli tüdőből kiabálni kezdtem. Paul, Paul, Paul. Csak hamar megjelent erkélyén, olyan tétován, mint, akit álomból riasztottak. Vakította a metsző déli napfény, szemét eltakarta a kezével. Nem jön egyet csónakázni a nyílt vizen? Kiáltottam. Megyek, felelte, 5 perc múltán beszállt a kis csónakba. Mondtam a csónakosnak, menjünk ki a tengerre. Paul magával hozta az újságját. Nem ért rá délelőtt elolvasni, s most, elheverve a csónak fenekén, böngészni kezdte. Én meg a szárazföldet néztem. Minél jobban eltávolodtunk a parttól, annál teljesebben bontakozott ki a város, a szép, fehér város, félkörben a kék habok. 499 szélén, aztán följebb az első hegy, az első terasz, egy nagy fenyves, az is teleszórva villákkal. Fehér villák, itt is, ott is, mint óriás madarak elszórt tojásai. A csúcs felé egyre ritkultak, s a tetőn csak egyetlen hegy állt, egy nagy, nagyon nagy, szögletes ház, szálloda talán, olyan fehéren, mintha aznap reggel meszelték volna frissen. A csónakos, higgadt délvidéki ember, egykedvűen nevezett. Én meg, mert a kékék közepén lángoló nap kápráztatta a szememet, most a vizet néztem, a kék vizet, a mély vizet, melynek nyugalmát fölsebezték az evezők. Párizsban egyre havazik, mondta Paul. Minden éjjel 6 fok hideg van. Mélyen magamba szívtam a langyos levegőt, a tenger fölött alvó mozdulatlan, kék levegőt. És újra fölnéztem, a zöld hegyen túl, a zöld hegy fölött földerengett szemem előtt egy óriási, fehér hegység. Az imént még nem látszott. Csak most kezdett kibontakozni hatalmas hófala, ez a csillogó fal, mely jeges bércek, fehér ormok, piramis formájú, hegyes csúcsok lebegő abroncsába fogta a part hosszú szegélyét, a szelid és meleg partot, ahol pálmák nőnek, és kökörcsin virágzik. Nézze csak ott a hó, mondtam Paulnak, és az Alpok felé mutattam. Ameddig a szem ellátott, minden evező csapásra, amit a kék vizen tettünk, egyre terebélyesebben rajzolódott ki, egyre tömörebben emelkedették felé a hatalmas, fehér hegylánc. Oly szomszédosnak, oly közelinek, oly vastagnak, oly fenyegetőnek tetszett a hó, hogy szinte féltem tőle, és szinte fáztam. Aztán lejjebb föltűnt egy nyílegyenes fekete vonal kettészelve a hegységet ott, ahol a nap tüzemegállást parancsolt a jeges hónak egy tapottat se tovább. Paul még mindig az újságjában tallózott. Szörnyű hírek vannak Piemontéból, mondta. A lavinák 18 községet elpusztítottak. Figyeljen csak ide, és olvasni kezdte, az aostai völgyből riasztó jelentések érkeznek. A rémült lakosságnak 1 percnyi nyugalma sincs. Falut falu után temetnek el a hógörgetegek. Nem kisebb a veszedelem a luzerni völgyben sem. Locanóban 7 halott, Sparonában 15, Romborgognóban 8. Roncót, Valpratót, Szampigliát a hó teljesen betemette, itt 32 holttestet találtak. Sok a halott Pironnában, Sandamianóban, Musternaléban, Demontéban, Masellóban, Zhiabranóban is. Balzeglia községet a lavina teljesen eltörölte a földszínéről. Emberemlékezet óta nem történt ehhez hasonló természeti csapás. Mindenünk 4 szörnyű részletekről kapunk híreket, íme néhány a sok közül. Él Roscavallóban egy derék ember a feleségével meg a 2 gyermekével. Az asszony már régóta beteg volt. Vasárnap, a szerencsétlenség napján, az apalánya segítségével épp a beteggel foglalatoskodott, a fiú egyik szomszédjuknál volt. Egyszer csak óriási görgeteg zúdul a kunyhóra, és eltemeti. Egy leszakadó gerenda szinte ketté vágja az apát, aki nyomban meghal. Az anyát ugyanez a gerenda védte meg, de egyik karja alászorult, és szétzúzódott. Másik kezével éppen elérte a lányát, aki szintén a leszakadt fa tömeg alá került. Szegényke majdnem 30 órán át kiáltozott segítségért. Időnként azt mondta, anya, adj egy párnát a fejem alá, nagyon fáj. És egyedül az anya maradt életben. És mi most néztük ezt a hegyet, az óriási, fehér hegyet, míg lejjebb a másik, a zöld hegy már csak olybá tűnt a lábánál, mint egy kis törpe. A város eltűnt a messzeségben. Körülöttünk, alattunk, előttünk csak a kék lőtenger. És mögöttünk az Alpok, súlyos hóköpenyükben az óriási Alpok. Fölöttünk meg az ég, a könnyű ég, lágy, fénytől aranyos kékével. Ó, milyen szép nap! Szörnyű halál lehet ez alattalom, ha égtajték alatt. Jegyezte meg Paul, s ahogy szelíden vitt a víz, és enyhén himbálóztunk az evezők ütemére, messze a száraz földtől, melynek már csak fehér ormát láttam, a szerencsétlen kis emberiségre gondoltam, az életnek erre a csipetnyi, zaklatott porára, mely ott nyüzsög egy világok porában elvesző parányi homokszemen. A nyomorúságos ember nyájra gondoltam, melyet járványok tizedelnek, lavinák pusztítanak, földrengések ráznak és őrítenek. Ezekre az egy kilométernyiről már láthatatlan, esztelen, hiú, torzsalkodó, nyomorúságos kis lényekre, akiknek mindössze néhány napnyi életük van, mégis gyilkolják egymást. És összehasonlítottam magamban a legyekkel, melyek néhány óráig élnek, az állatokkal, melyek néhány évet, s a világokkal, melyek néhány századot élnek. S mit számít mindez? Tudok egy jó történetet a horról? Mondta Paul. Mesélje el! Feleltem. Emlékszik a nagy radierra? Kezdte. Jules radierra, a szép Julesre. Hogy ne emlékezném, akkor azt is tudja, milyen büszke volt a szép fejére, hajára, alakjára, erejére, bajuszára. Azt hitte. Mindenben különb másoknál. Ráadásul igazi safety pro volt. Falta a szíveket ellenállhatatlanul, mint azok a kétes szép fiúk, akiknek elsöprő sikerük van, de senki sem tudja, miért. Se nem eszesek, se nem műveltek, se nem finomak. Egyebük sincs, mint a szép tevőhentes legény természetük. De ez éppen elég. A múlt télen, Párizs hó alatt állt, mulatságba mentem egy félvilági hölgyhöz, a szép Sylvie Raymondhoz. Ön is ismeri, igen, ismerem. Ott volt Jules Radier is, egy barátja hozta el, s úgy vettem észre, nagyon tetszik a házúrnőjének. Na, gondoltam, ennek se fogja útját állni ma éjszaka. A hó. Aztán próbáltam magam is némi szórakozást keresni a rendelkezésre álló hölgyek seregében. Nem volt sikerem, nem mindenki Jules Radier. Így hát egyedül távoztam, valamikor éjfél után egy. Körül, a kapu előtt egy tucatnyi fiáker várakozott búsan az utolsó meghívottakra. Mintha a legszívesebben lehunyták volna már zöld szemüket, melyet a fehér járdákra szegeztek. A közelben laktam, gyalog indultam haza. Hanem az egyik sarkon fura dolgot vettem észre. Egy nagy, fekete árnyék, egy férfi, egy jól megtermett férfi mozgott, jött ment, topogott a hóban. Szórta, emelte, kavarta maga előtt a havat. Egy őrült. Óvatosan megközelítettem. A szép Jules volt. Egyik kezében lakcipőjét tartotta magasra, másikban a harisnyáját. Nadrágja szárát térdig föltűrte, s úgy szaladgált körbe-körbe, mint egy cirkuszi pórondon, mesztelen lábát a jeges habba mélyeztve, s azokat a helyeket keresve, ahol még érintetlen volt. Mélyebb és fehérebb, és hadonászott, rugdalozott, s olyasféle mozdulatokat tett, mintha padlót kenne föl. Elképedve néztem. Mi az? Dünnyögtem. Elment az eszed. Dehogy is ment? Felelte, anélkül, hogy abba hagyta volna. Lábat mosok. Képzeld, megvan a szép Sylvie. Micsoda zsákmány, és úgy látszik, szerencsém még ma éjszaka beteljesedik. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Nem számítottam rá, különben megfürödtem volna. S Paul ezzel a tanulsággal fejezte be. Mindebből látnivaló, hogy a havat is föl lehet használni valamire. A csónakos elfáradt, abba hagyta az evezést. Mozdulatlanul lebegtünk a sima vizen. Menjünk vissza, mondtam aztán, s ő újra fölvette az evezőt. Ahogy egyre közelebb értünk a szárazföldhöz, a nagy, fehér hegység egyre alacsonyabbra süppett, s elmerült a másik, a zöld hegység mögött. A kék tengerpartján újra megjelent a város, mint valami fehér tajték. A fák közt föltűntek a villák. Már nem látszott fölöttük, csak egy havas vonal, a csúcsok zegzugos vonala, Nizla felé elveszőben. Aztán már csak egyetlen csúcsot lehetett kivenni, egyetlen magas csúcsot. Majd lassacskán az is elenyészett. Fölfalta a legközelebbi dombfát. És utána már nem láttunk mást, csak a partot és a várost, a fehér várost meg a kék tengert, melyen halkevező csapásokkal, lágyan siklott csónakom, kedves kis csónakom.